A tu.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Mária Rádió stúdiójában nagyon sok szeretettel köszönhetjük Egervári Ágnest, a Katolikus Szeretett Szolgálat főigazgatóját, akivel azokról a fontos állomásokról beszélünk az életében, amelyek a hitéletét meghatározták, illetve arról a szentírás idézetről, amit választott, ami a legközelebb áll a szívéhez.
Én azt az idézetet választottam, amit a Prédikátor könyvében van. Mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Azt gondolom, hogy ez az ember életének egy nagyon kompakt összefoglalása, és sokszor elfelejtjük manapság. Azt gondoljuk, hogy visszaforgatható az idő, hogy felcserélhetőek az életszakaszok, hogy azt kezdünk az életünkkel, amit akarunk. Pedig van egy íve, ami nem felcserélhető és nem megkerülhető. Én még több generációs családban nőttem fel, és együtt laktunk a nagyszüleimmel, az anyai nagyszüleimmel, és abba a generációba tartozom, amikor ugye az édesanyák már dolgoztak, és a nagymamák meg otthon voltak, és vigyáztak a családi tűzhelyre. Én őtőle láttam, vagy tapasztaltam meg ezt a életbölcsességet, hogy mindennek megvan az ideje, illetve már a szakmai életemben igencsak előrébb haladva volt egy idős nénink az idős otthonban, 103 éves volt, aki már nagyon nehezen mozgott, leginkább csak kerekesszékkel, már nem nagyon látott, alig-alig hallott, szinte minden családtagját elveszítette már, a gyerekeit is ideértve, és olyan bölcsességgel tudta azt mondani, hogy én nem tudom, mi dolga van még velem a Jóistennek, de valamit még biztos akar velem, hogy számomra ez egy meghatározó élmény volt, egy olyan személyes élmény, amit azóta is szoktam idézni. Hiszen valóban nem tudjuk, hogy mi a célja sokszor a rossz dolgoknak is az életünkben.
Katolikus szeretett szolgálat szerepét, fontosságát nézzük az ön személyes életében, mert hát biztos lehet mondani, hogy azért ez nem csak egy munka, hanem bizony egy olyan hivatás, amihez biztos, hogy egy belső indítatás kell. Hogyha ugyanezt kérdezném öntől, hogy mi a terve a Jóistennek önnel, illetve ezzel a szolgálattal, akkor mit felelne?
Igazából gondolkodtam én már ezen, hiszen én 2 éve vagyok itt, és elég váratlanul ért a hívás, amikor megkértek engem erre a feladatra. Aztán úgy gondoltam, hogy biztos oka van annak, hogyha hívnak, és akkor én ezt megpróbálom. Végül is úgy alakult az életem, én eredetileg orvos vagyok, úgy alakult az életem, hogy aztán egyre többet foglalkoztam idősekkel, és idős otthonnal, és idős gondozással, úgynevezett hosszú távú ápolást, hosszú távú gondoskodást igénylő betegekkel. Ennek a pályának, ha úgy tetszik, lehet egy egyenes folytatása, vagy akár lezárása az, hogy a több idős otthont működtető 66 éves katolikus szeretett szolgálat intézményeivel próbálunk meg valamit tenni itt az élet utolsó szakaszában levő idős, sokszor komoly fizikai gondoskodásra szoruló idősekről.
Vajon mi lehet a legnagyobb feladat ebben lelkileg az ön életében?
Nehéz azt nap mint nap megélni, hogy hát egyszer vége van, és nem mindig tudunk segíteni. Azt orvosként nagyon nehéz megélni, amikor az orvostudomány eszközeivel nem javítható, nem gyógyítható betegséggel vagy állapottal szembesülünk, és idősekkel foglalkozó szociális szakemberként is nehéz feladat, amikor el kell engedjük azokat az időseket, akikkel egyébként esetleg éveken keresztül találkoztunk nap mint nap. Ez nehéz, viszont nagyon sokat tanulunk tőlük. Nagyon sokat lehet tanulni abból, amikor látjuk azt, hogy az az idős ember lezárta a kapcsolatait, el tudott köszönni a családtagjaitól, el tudott köszönni az életének a nagy dolgaitól, és felkészült erre az eseményre is, és ezt esetleg ez úgy tud megtörténni, ahogyan ezt a régi öregeink egyébként tudták, hogy ott van a család, hogy megfogjuk a kezét, és nem pedig egy intézményben vagy egy kórházban a csövek és a vadidegenek között, mert az utolsó pillanatig is körömszakadtáig ragaszkodunk ahhoz a egyébként nyilvánvalóan nem tartható gondolathoz, hogy hát még biztos meg fogjuk tudni menteni. Ideje van a meghalásnak is. Az egy ugyanolyan fontos és szép pillanata tud lenni az életünknek, mint amilyen a születés.
Önnek mik a személyes tapasztalatai, hogy hogyan tud segíteni mondjuk az ima egy ilyen helyzetben?
Azt gondolom, hogy sokat tud segíteni. Roppant érdekes, hogy ez egy mennyire mély emberi dolog, hogy ugye egyre gyakoribb manapság már a szellemi hanyatlás az időskorban, és nagyon sok a demenciával élő idős körülöttünk, akik nem csak azt felejtik el, hogy hány évesek meg hogy hívják őket, hanem sok-sok mindent, a mindennapi tevékenységeket. Sokszor már etetni kell őket, járni is nehezen tudnak. Érdekes módon imádkozni tudnak. Eszembe jut egy idős atya, aki idős otthonban élve a nap egy bizonyos részében leginkább alkonytájt rendkívül nyugtalanná vált, nem tudta, hogy hol van. Nem nagyon sikerült őt megnyugtatni, és az egyik nővérkénknek eszébe jutott, hogy akkor őt beviszi a kápolnába. Gyógyszerekre sem reagált ez a nyugtalanság, kifejezetten kiabált, hangos volt, és bevitte a kápolnába, és elkezdte vele mondani a mi atyánkot. És emlékezett rá, pedig egyébként már azt sem nagyon tudta mindig, hogy őt hogy hívják, és ez egy bevált szokás lett, és hosszú heteken keresztül a napnak ezt a délutáni időszakát ő ott töltötte a kápolnában imádkozva. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy azok, akik esetleg nem is jártak rendszeresen szentmisére az életük során, az ima szövege az eszükbe jut. Azt még tudják, és azt is pontosan érzékelik, hogy most ott vannak a kápolnában, és hogy most itt valami más történik.
Miért szeretett volna orvos lenni?
Valamikor a legelején a középiskolában én leginkább még kutatni szerettem volna, és nagyon érdekelt a kémia, meg a biológia. Nem feltétlenül a gyakorló orvoslás járt a fejemben, amikor oda jelentkeztem, és aztán hát ugye akkoriban az úgy volt, hogy nem biztos, hogy felvették az embert a teljesített pontszámokkal sem, és én úgynevezett előfelvétel is voltam, tehát előtte megkezdhettem az egyetemet, nem kellett még egyszer felvételiznem, de egy évvel később. Abban az egy évben én egy ideggyógyászati osztályon dolgoztam, és hát igazából már első évesnek úgy mentem az egyetemre, hogy én neurológus szeretnék lenni. Mert ott egy olyan környezetbe kerültem, ahol komolyan vette a főorvos, hogy rendben, én most segédápoló vagyok, de majd még mást is fogok akarni az életben, és nagyon sok feladatot kaptam olyat, ami más volt, mint a mindennapi ápolás, úgyhogy tulajdonképpen én ott köteleződtem el. Akkoriban még nem léteztek ezek a mostani képalkotó eljárások, hogy CT, meg mágneses rezonancia és egyébek, úgyhogy a leginkább rejtvényfejtéshez hasonló ága az orvostudománynak, ahol alig volt diagnosztikus lehetőség, az a neurológia volt, úgyhogy engem ez izgatott, hogy kitalálni, hogy hol van a betegség abban a fejben, amiben még mi akkor nem láttunk bele.
És aztán később hogy alakult?
És aztán én neurológus voltam főállásban, a Győri Kórházban nagyon sokat foglalkoztunk az agyi érbetegségekkel, amik akkoriban kezdtek el szaporodni, illetve a neuropatológiával is, tehát a szövettani hátterével, az idegrendszeri ilyen különböző okú idegsejtpusztulással járó betegségeknek. És aztán hát ezen keresztül haladtam én tulajdonképpen előre, illetve amiben még egészen új dolgokat sikerült, és jó dolgokat sikerült produkálnunk, az az ultrahangnak a gyógyászati felhasználása az agyi, illetve a nyakon található nagygyereknek az ultrahangos vizsgálata, ezzel elég sokat foglalkoztam. És hát aztán a család meg a személyes élet hozta úgy, hogy évekre kikerültünk Ausztriába. Szerintem én voltam nagyjából az egyetlen, vagy még néhányan lehet, hogy voltak rajtam kívül is, akik visszafele ingáztak dolgozni. Tehát mi kinéltünk a családdal Ausztriába, és én jöttem, és a Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben laboratóriumban neuropatológiával foglalkoztam. Tehát úgy jártam haza, hogy ilyen csomagokban minden hónapban egy hetet legalább itthon töltöttem, és akkor ilyen részmunkaidőben ilyen, ha úgy tetszik, akkor kutatással is foglalkoztam egy kicsit, vagy hát legalábbis szövettani vizsgálatokkal.
És az a váltás, Nosa. Hát nem is igazán váltás, de kicsit a más.
Mégis, igen.
Mégis azért ez a váltás meg volt köszönhető.
A férjem Ausztriában dolgozva, hát ugye ott egy kicsit jobb anyagi feltételekkel lehet dolgozni, vagy lehetett akkoriban is dolgozni. Mi azt mondtuk, hogy a gyerekeinknek szeretnénk megadni azt a lehetőséget, hogy tisztességgel megtanuljanak egy nyelvet, és lássanak világot, ha már ez számunkra így hozta a sors. És akkor azt mondtuk, hogy viszont az itt megszerzett töblettel mi szeretnénk valami értelmes dolgot csinálni. És akkor így épült fel a férjem szülő falujában, Biatorbágyon, az akkor még falu volt, a Gizella otthon, amiről mi naívan eredetileg úgy gondoltuk, hogy hát felépítjük, aztán majd lesznek ott szakemberek, meg dolgozók, és akkor hát az majd fog működni. Hát aztán ebben jól belekeveredtem, mert ezek a dolgok maguktól nem működnek, ezt csinálni kell. És hát ez annak idején egy 40 fős idős otthonnak, vagy nyugdíjas háznak indult, most pedig 120-an lakják, és 120 férőhely van, és nappali ellátások vannak, és támogató szolgált, szóval ebbe úgy jól bele sodort az élet. Tehát itt a szociális szakmában próbáltam sok mindenfélét tenni, és hát ezen keresztül jutottam el, azt gondolom, a katolikus szeretett szolgálatig, vagy hát a itteni tevékenységem után kerestek meg, hogy itt lenne feladat.
És azóta is van sok feladat.
Így van. Azt gondolom, hogy ehhez a fajta munkához azért, hogy ezt végezni lehessen, ez kell egy családi háttér. Az idős gondozásban, meg egyáltalán a szociális szakmában, meg mindenütt, ahol emberekkel dolgozunk, akár a médiában is, nem tudjuk letenni a csomagot az ajtóban, és a szalag mellé állni, és tenni a dolgunkat, hiszen a munkaeszközünk a saját személyiségünk a nap nagy részében, és a munkánk tárgyát meg az élő emberek jelentik. Tehát ez egy folyamatos, ha úgy tetszik, karbantartást igényel a személyiségünket illetően, és hát ez a legjobb dolog, azt gondolom, hogy ami lehet, az a család, ami nagyon fontos. És hát nem tudom, hogy itt mennyire lehet érdekes a katolikus szeretett szolgálatról beszélni, de itt azért 1000 idős embert gondoznak az intézményeinkben a kollégák, és ugye ez úgy alakult ki, hogy 1950-ben, amikor a szerzetes rendeket feloszlatták, meg elvették az ingatlanokat, akkor kiderült, hogy bizony vannak jó néhányan, akik nem kergethetőek el a rendházakból, mert már nem tudnak elmenni, és akkor néhány ingatlant, mint például a Hejcei kastélyt, vagy Csákvárt visszakapta a katolikus egyház arra a célra, hogy itt akkor lehet gondozni a idős szerzetes nővéreket, vagy atyákat, és aztán hát a későbbiek során lett ebből sokkal több intézmény, és most már civil ellátottak is.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Műsorunkban Egervári Ágnessel, a Katolikus Szeretett Szolgálat igazgatójával beszélgettünk.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.